Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Folytatjuk a hetes stúdió adását, és ahogy az megszokott, ilyenkor tanult újságíró kollégáimmal megvitatjuk a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. Köszöntöm a stúdióba Révés Sándort, a HVG publicistáját, Vel Zoltánt, az egerszín.hu szerkesztőjét, és hát természetesen Bolgár György kollégámat, aki klubrádiós színekben van jelen.
Kék.
Ami ellen senkinek nem lehet semmi kifogása, viszont a héten elhalasztották ennek az úgynevezett átláthatósági, vagy ellehetetlenítési, vagy a kutyapártól kölcsönözve a kustörvénynek az elfogadását a parlamentben őszig. Mit gondoltok erről, mi lehet a háttérben?
Altatás, eltolják, mert úgy érzékelik, hogy most van egy olyan reakció, amit el kell altatni. Szerintem ennyi.
Mi lehet ennek az oka? Mert hát ugye az OEP egészen másfajta altatókat támogat, de hogy komolyra fordítsam a szót, tehát ez egy nem annyira nyerhető dolog, mondjuk, mint például Budapest kiéheztetése? Nem kecsegtet annyi politikai haszonnal?
Valószínűleg nem. De egyébként meg kockázatos eltolni, mert minél inkább eltolják, annál kevesebb idejük van arra, hogy érvényesítsék. De hát ezt majd meglátjuk. Szerintem csak egy taktikai húzás. Érzékelték, hogy itt a Pride előtt ezt nem nagyon érdemes feszegetni, most a vitorlákból kifogják a szelet, aztán majd nekiereztik a dolgot, amikor a vitorlák már régen pecsüttek, és másodjára már nem fognak úgy kifeszülni. Legalábbis okosabbat nem tudok.
Hát én hogy mondjam, nem gondolom, hogy abban a szellemi állapotban lenne jelenleg a Fidesz és annak a vezérkara, hogy ilyen stratégiai döntéseket képes lenne meghozni. Tehát én sajnos azt gondolom, nem sajnos, hanem egyszerűen szerintem az a helyzet, hogy fogalmuk sincs, hogy mi lesz holnap, és egyszerűen káosz van. Káosz van, és hát nyilván egy káoszban valahogy megpróbálnak időt nyerni, lélegzetet venni. Ez egy kapkodó lépés volt szerintem. Nem volt átgondolva nyilván a bedobása se, de ez is már a szellemi állapotról szól, az elhalasztása se, és hát teljesen igazad van, hát akkor meg már teljesen okafogyott lesz. Hát jelenleg apparátusuk sincs, hogy ezt az egészet véghez vigyék, akkor meg még inkább nem lesz, hát látjuk, hogy erodálódik az egész hatalmi rendszer, itt ez most már folyik szét, tehát nem zuhan, hanem elolvadt ez a dolog, és hát én tényleg ebben nem látok mást, mint azt, amit mindenben, hogy amihez hozzányúlnak, abból Kádi Smerga lesz, és ebből is az lett, és most éppen rakják arrébb. Hát most, mert hogy ugye azzal se tudnak mit kezdeni, hanem egy kicsit taposnak benne, aztán meg félrelökik.
Szerintem alapvetően ennek az elhallgattatási vagy kustörvénynek is az volt a célja, hogy megfélemlítsék egyrészt azokat a szereplőket, akik számukra kellemetlenek. Ez mondjuk folyamatosan bennük volt, van. De ugyanaz, ami a Pride betiltásával az elsődleges cél volt, hogy na, ezek tipikusan olyan dolgok, amikre az ellenzék, a hagyományos ellenzék felháborodottan, öklöt rázva, tüntetve reagál. És meg is történt. De hát van az ellenzéknek egy kiemelkedő ereje, az pedig a Tisza párt, és ez az erő a várakozásokkal ellentétben nem csatlakozott a tiltakozókhoz. Elmondta ugye a Magyar Péter, hogy ezeket nem fogadjuk el, majd ha hatalomra kerülünk, vissza is fogjuk vonni, de látjuk, hogy a tüntetések sem eddig, sem ezután nem hoztak eredményt, úgyhogy mi ebben nem szállunk bele, mi foglalkozunk a saját dolgunkkal. Tehát az elsődleges cél mind a kettővel az volt, hogy nyomják rá Magyar Pétert és a Tiszát a hagyományos ellenzékre, hogy ne csak szavakban lehessen ismételni most legújabban ezt, hogy a karácsony tiszapárti koalíció, tehát ebben is, de mindenben, meg hogy a Dag Gyurcsány, most már Dobrev, Magyar Péter koalíció, de ténylegesen mutatkozzon meg, hogy ott vonulnak a tiszások esetleg molinókkal, zászlókkal, feliratokkal, a DK-sok meg a kutyások mellett, nálam, hát mondtuk.
És
hát
akkor ki lehet tenni az egyenlőség jelet.
Azok, így van. Ezt nem sikerült, mert Magyar Péter ettől óvatosan és határozottan távol tartotta magát és a közösségét. Ezért úgy gondolom, hogy a mérések azt mutatták a Fidesz számára, hogy nem hozta meg azt az eredményt, amit vártunk tőle, viszont egyre nagyobb az űrzavar Fideszen belül is, országon kívül is, valószínűleg a bankoknál is, amelyekre külön teljesíthetetlen feladatot róttak volna. Fidesz politikusok szerint vagy szigorítani kellene, vagy az egészet enyhíteni és mérsékelni. Szóval nagyobb lett belőle a zűr, mint amilyen tiszta eredményt vártak, reméltek.
Gondolod, hogy például a külföldi befektetők panaszai eljutottak végre Brüsszelben, mert nyilván az, hogy lezárják időnként az Erzsébet hidat és Hatházi Ákos, és egy pár száz vagy pár ezer ember tiltakozik Budapesten, ez Brüsszelt nem hatja meg, vagy az Európai Uniót, de mondjuk az, hogy megsarcolják a külföldi bankokat, hogy megsarcolják a telekom szektort, hogy megsarcolják a kiskereskedelmet, hogy egyre nagyobb adókat vetnek ki a különféle külföldi tulajdonú cégekre. Az ezzel kapcsolatos panaszt azt viszont meg szokták hallgatni az Európai Unióban.
Bocsánat, hát azért az is kiderült, hogy Magyar Péter nélkül is össze tud gyűlni egy jó nagy tömeg, tudnak csinálni egy erőt mutató tüntetést, hát azért a Kossuth Lajos téri tüntetés az elég nagy volt, eléggé impresszív volt, ritkán járok tültetésre, de erre elmentem, és tényleg, szóval a Magyar Péter megláthatta, hogy nélküle is van élet az utcán. Nem olyan kicsi, mint a Hatházi körül, hanem egy nagyobb is, amit ismeretlen fiatalok hoztak össze.
Persze, hát megláthatta ő is, de láthatóan nem izgatta magát miatta. A kormány viszont izgatta magát, mert azt mondja, nem elég, hogy a Magyar Pétert nem sikerült rányomnom, de még ezek is folyamatosan ugrálnak. Lehet persze egy olyan megfogalmazott, bár ki nem mondott célja a kormánynak, hogy erősítsük meg ezeket a hagyományos erőket, pártokat, és akkor majd a kutyapárt, meg a DK, esetleg még a feltámadó Momentum elvisz 5-6-7%-ot tőlük, akkor pedig van esélyünk a győzelemre. Egy legutóbbi közvéleménykutatás azt mutatta, ugye a Republikoné, hogy bejutna a DK is, meg a kutyapárt is a parlamentbe.
Meg a Mi Hazánk is.
Ami, hát az mindenkinél bejutna sajnos, igen. De a lényeg az, hogy de még ott is a teljes népesség körében 5%-os előny mutatkozott a Tisza javára, és ez Magyar Péter számára legalábbis biztató, főleg ha hozzáteszük, hogy a 21-nél meg a Mediánnál már hónapokkal ezelőtt ennél nagyobb különbséget is kimutatott.
9% volt az a részételüket biztosan ígérő pártválasztók körében, és a Hambandi szerint ez az igazán mérvadó adat. Ebben a Republikon felmérésben az az érdekes, hogy ugye lehet két párti és lehet öt párti a következő parlament, hogyha lesz választás, és így maradnak az eredmények, mert ugye 7-6%-on van három párt, és ha a Mi Hazánk jut be, és a másik kettő nem, akkor egészen más a helyzet, mint hogyha fordítva van, vagy akkor is, hogyha mind a három bejut. Ez a felmérés nekem azt mutatja, mennyire fontos, hogy a kis pártok az ellenzékből bent legyenek.
Igen, ám csak hogyha ezt a Republikon felmérést vesszük alapul, akkor kialakulhat egy olyan nagyon furcsa helyzet, hogy a Mi Hazánk lesz a mérlegnyelve, akinek nem lesz nagyon nagy skrupulusa, hogyha a Fidesszel kell összeállnia egy koalícióba.
Hát de akkor lesz a mérlegnyelve, hogyha az ellenzéki kispártok nem jutnak be?
ez biztos, hogy ez így van.
Mindig abból a premisszából indulunk ki, hogy a választási rendszer és a mandátum elosztás rendszere megmarad. Hát ez nem nehéz szerintem kitalálni, hogy az első dolog, hogyha megrogyik ez a támogatás. Tehát én azt gondolom, hogy ha eljut a tudatukig, hogy megrogyott a támogatása a kormánynak, akkor elkezdik majd bütykölni a választási rendszert. Ennek az a lény, az lesz szerintem a lényege, hogy a mandátum elosztás módszere meg fog változni, ugye most győztes kompenzáció alapú az eloszlás, tehát nem elég azt megnézni, hogy kinek mennyi a szavazata, hanem azt kell megnézni, hogy ezzel a szavazattal mennyi mandátumot érhet el, hogy ez úgy van finom hangolva ez a mostani rendszer. Na most, hogyha meg fogják ezt bütykölni, akkor ezt körülbelül az arányosítás felé fogják eltolni. Ugye, mert azt mondják, hogy hát az ellenzék is ezt követelte, mit ad Isten, most már nem akarjuk a győztes kompenzáció, hanem azt szeretnénk, hogyha arányosabb lenne a választás.
Hát ez minden esetre jó lenne, mindentől.
Hát jó lenne, hogyha mondjuk ugyanolyan szabályok lennének mindig a választásban. Ez lenne a kívánatos, de akkor ebből az fog következni, hogy ezek a mandátum elosztások sokkal egyenletesebbek lesznek. Magyarul azt akarom mondani, hogy több kis pártnak van esélye így bekerülni, tehát egy kicsit demokratikusabb, egy kicsit együttműködőbb rendszer jöhet létre. Hát nyilván most a kis pártok, akiknek az van a fejükre olvasva állandóan, hogy ellehetetlenítik a rendszerváltást, mert a létükkel, meg az indulásukkal, hát erre játszanak, hogy ha viszont bekerülnek, akkor éppen, hogy erősíteni tudják ezt. Igaz, koalíció kényszerítik mondjuk a Tiszát, tehát hogy nagyon valamiféle helyes. Egy ellensúlyt
visszatérve képen. Arra, amit Gyuri mondott a Tisza párt manővereiről, elgondolkoztam rajta, hogy ez a kacskaringós emblémája a Tisza pártnak talán egy angolnát jelképez, hiszen Magyar Péter olyan ügyesen siklik ki az összes olyan felkínált lehetőség, vagy potenciális konfliktus elől, ahogy politikai célponttá tenni saját magát és a pártját, hogy le a kalappal előtte, bár aztán a fővárosban vannak olyan helyzetek, és most olyan helyzet van a fővárosban, ugye a pénz megvonás miatt, ahol előbb vagy utóbb illene, muszáj lenne szint vallani valamilyen módon. Ráadásul úgy, hogy egy jelentős frakcióról van szó Budapest esetében.
Hát nem nagyon akar szint vallani, és ez a politikája most már hosszú idő óta nem akarja, hogy összehozzák őt, összenyomják őt a hagyományos ellenzékkel, ez a fővárosban is ugyanígy van, Karácsony Gergellyel sem szeretne összebútorozni, és a többi ellenzéki párttal sem, a jelek szerint ez Budapest vezetését kétségtelenül megnehezíti, bár nem ez vezetett a csődhöz, vagy a valószínű csődhöz, hanem a kormány jótékony befolyása a fővárosra. De mindegy, ő nem akar ebből szerepet vállalni, amiben annyiban van valami igazsága, hogyha a fővárosnál sikerülne kimutatni, hogy Karácsony, a DK, az MSZP, stb. És a Tisza így együtt, hát akkor ugyanaz történne, mint az egész országban, ami a Fidesz fő célja volt. De egy lépést hátralépve még ehhez a várható választási eredményhez, meg a kispártok bejutásához, nekem is az volna szívem szerint a kellemes megoldás, hogy hát ha demokráciában élünk, akkor legyen bent egy mondjuk kutyapárt-szerű liberális alakulat, legyen egy DK, amely baloldali szociáldemokrata. Az a kérdés, és nyilván ez fogja majd motiválni a Fideszt, amelyik érzi, hogy megrodjant, tudja, nagyon jól tudja, szerintem jobban, mint mi tudja, hogy megrodjantak, de arra várnak, hogy még az utolsó fél év előtt, tehát mondjuk ősszel, az őszi hónapokban, hogy alakul majd a közhangulat, hogyan érdemes vagy kell megváltoztatni a választási szabályokat annak érdekében, hogy ők ebből a legjobban jöjjenek ki. Mert, hogyha sikerül felhozni adott esetben a DK-t, kutyapártot, talán másokat is, a Tisza párt rovására, akkor könnyen elveszett a választás, és nem, hogy koalíció nem lesz az ellenzéki erőkkel, hanem a Fidesz még akár a második helyről is megnyerheti a választást, és összebútorozhat a Mi Hazánkkal, ha meg tudja verni az egyéni választókörzetekben a legerősebb tiszásokat. Márpedig, ha megerősödik a DK és a kutyapárt, és elég szavazatot vesz el tőle, összesen mondjuk kombinálva mondjuk 15%-ot, 15%-nyi különbség általában nem lesz a Tiszás és a Fideszes jelölt között a 106 egyéni körzetben, ha tehát elveszik tőle, akkor a Fidesz könnyedén megnyeri még 5-6-7%-os általános vereség ellenére is a Tiszától a győzelmet. Úgyhogy ez itt a kérdés, nem más.
Jó, de ebben az is benne van, hogyha a Fidesz így halad tovább, akkor mellette szélső jobb párt már nincs, hát annyira jobb szélen van, hogy és annyira ott van a Tisza veszély, hogy a Mi Hazánk neonáci hót nacionalista szavazói kétségbeesésükben a Fideszre fognak szavazni, és kipattyannak a parlamentből.
Most a héten azért tett egy gesztust, ha nagyon elrejtve is, vagy nem túlságosan nyilvánvalóan Magyar Péter ezeknek a szélsőségesen nacionalista elemeknek, ez a június 4-i Trianon beszéde, ahol megpróbálta a maga módján kiegyensúlyozni a beszédet, csak hát vannak olyan, vagy legalábbis én szeretném azt gondolni, hogy léteznek olyan határok, amiken még egy magát szalonképesnek tekintő politikusnak nem szabad átlépnie.
Na most a Magyar Pétert azzal támadják, hogy a Padányi Viktortól intézett, aki egy holokausztagadó, vérantiszemita mocsok. Na most, amit a Padányi Viktortól idézett, az egy teljesen ártatlan dolog. Abban egy büdös szó erről nincs, ott egy iskolai jelenet van, ahol június 4-én sírnak a diákok, és elszörkül a tanár arca. Ennek semmi köze ahhoz, amit a Padányi egyébként a világról vallott. A Magyar Péter nem nézett utána, hogy ki ez a Padányi Viktor, nem tud arról, hogy már egy csomó botrány volt még az első MDF kormány idején a parlamentben, meg bizottságokban idézték ezt az embert, elvakult MDF-es képviselők, és azóta is a Magyar Fórum, a Magyar Nemzet, meg ezer helyen idézték már. Hát a Magyar Péter nem tudta, hogy ez kicsoda, és most ezért olyan címekkel jelennek meg újságok, hogy a Magyar Péter antiszemita coming out, amiről egyáltalában nincs szó, nem tudta a szerencsétlen, hogy ki a Padányi Viktor, nem
Én is szerencsétlen vagyok, én se tudtam, bevallom neked. Nem figyeltem, nem miután egy jelentéktelen figura.
Nem jelentéktelen figura az, a magyar emigrációban elég nagy befolyása volt.
Valami
a sumérügyekben is.
Hát ilyeneket az ember kapásból önvédelmű nem olvas, úgyhogy
én
meg önsanyargatásból olvasok, mindenki. És eközben pedig senki nem volt érzékeny arra, vagy legalábbis nem tudok róla, hogy büdös hazaárulózott minket, nevezetesen azokat, akik 2004-ben nem szavazták meg a kettős állampolgárságot, én se szavaztam meg, meg is írtam, hogy miért, szerintem ti sem voltatok a hívei, és a Magyar Péter által nagy tisztelettel idézett Eszterházi Péter sem volt a híve, és néhány millió magyar sem volt a híve, azért nem szavazták meg. Tehát itt a nemzet egységért aggódó Magyar Péter lebüdös hazaárulózta nemzettársai igen jelentős részét velünk együtt.
Hát azért, hogy finomítsak, azért adott egy egérutat, hogy lehet, hogy csak meg voltunk tévesztve.
Hát lehet, hogy csak idióták vagyunk.
Igen, pontosan.
Vagyunk.
Na most, hát akkor a Magyar Péter jelenséget megérteni, nyilván onnan kell kezdeni ezt a dolgot. Tehát, hogy a Magyar Péter abban biztos, hogy aki rendszerváltást szeretne, és mondjuk tájékozott és intelligens, én azért nem mondom most azt, hogy baloldali liberális, mert nagyon sok ilyen jobboldali is van, azok megvannak. azokba akármikor belerúg, akármit csinál, azok akkor is rá fognak szavazni, mert tudatosak. Ők tájékozottak, tudatosak, és azt mondják, amit Karácsony is mondott, hogy hát ő bizony azért szurkol, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök, amit hát nyilván józan észre egy normális világban nem akarhatna ő se, de ez most nem egy normális világ. A másik oldala van neki problémája, hogy mondtad, megy a Fidesz jobbra, egyre jobbrább. De hát ott maradnak a jobboldali Fidesz árvák, akikre viszont Magyar Péter zsákmányként tekint.
Bocsánat, ezt nagyon sokan kétségbe vonják, tehát nagyon sokan azt mondják, hogy Magyar Péter inkább az általa ellenzéknek nevezett ellenzéktől
de az már
szedi
megvan,
el
az már megvan.
A szavazókat, és olyan, hogy csalódott fideszes, olyan viszonylag kevés lehet a Tisza pártban, vagy a Tisza párt körül, bár ezt én őszintén szólva nem tudom, ezt még nem vizsgálták kellő mélységben.
Vizsgálták, azért sok százezer már elment, különben nem csökkent volna a Fidesz szavazótában.
Hát meg először, ez, ugye ennek az a dinamikája, hogy először elmegy a bizonytalanok közé, és most onnan szemezget, és jó, én nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy szerintem Magyar Péter fejében így lehet, és ennek lehet az oka, ezek a kétfenekű beszédek, hogy egyfelől édes hazám lefordíthatatlan szójáték, idézi Eszterházit, igen, ugye, ami azért mégiscsak a legliberálisabb szöveg, hogyha belegondoltok, és hát közben pedig hát Padányival nyit, akiről én nem tudom, hogy tudta, vagy nem tudta, de végülis lényegtelen, hát az az egész
hát,
beszéd.
Tudta, az baj.
Az egész
nekem
beszéd,
azt nyilatkozta, hogy fogalma se volt. És
akkor,
ez
akkor,
igen,
akkor valószínű, igen, valószínű,
hát biztos.
De hát az egész beszéd, gyerek, hát az egész beszéd az bele tartozott ebbe az árvalányhajas nemzeti gicsbe. Az egy operett szöveg volt, amit mindenkit kiver a víz, meg röhögünk rajta. Az más kérdés, hogy ugyanezek a szövegek micsoda nemzeti tragédiákhoz vezettek egyébként a történelem során, de ő most úgy gondolta, hogy itt az ideje, hogy előveszi ezt a hangszert, és ő most ezen fog játszani a saját tehetségének megfelelően. De mondom, én ebben nem látok semmi más, hogyha Magyar Péter, mint jelenséget látjuk, akkor ez teljesen koherensen illik ebbe a történetbe. Én szerintem nem is érez az egész többet. Az a kérdés nyilván, hogy most egy faltörőkos magát hogy cizellálja, vagy éppen készül arra, hogy furkósbottá váljon. Hát mindenkinek ez az alap problémája.
Na most azért ennek a beszédnek a végén ő bár visszatekintett úgy a múltra, ahogy, de a jövőt tartotta fontosabbnak. Azt mondta, hogy ezen lépjünk túl.
Igen.
Érzékeltette az akkori helyzetet, akkori drámai pillanatot ezzel a Padány idézettel, érzékeltette azt is, hogy mondjuk egy Eszterházi meg hozzá hasonló mások, értelmiségiek és nem értelmiségiek gondolkodnak hazáról, országról, Trianonról, de azt mondta, hogy egyelt menjünk tovább, a jövő a fontos, és ez egy nagyon fontos, tulajdonképpen főüzenetnek is számít. Ráadásul, és ez itt most nem mondom, hogy ez önkritika pillanata, hanem csak szerintem annak a jelzése, hogy igen, igazad van, én is ellene voltam ennek a kettős állampolgársági népszavazásnak, nem csak azért, mert tudtam, hogy ez egy ócska politikai haszonszerzésre megy, nem is a Fidesz találta ki, hanem a Magyarok Világszövetsége, a Fidesz aztán gyorsan odament, és ennek a csónakjára ült, vagy átvette a csónak irányítását, és aztán mindent besöpört magának politikai értelemben. És ennek rengeteg akkor konkrétnak látszó és azonnali veszélye volt. Nem csak úgy általánosságban, hogy mi lesz, ez helyese ez, általában Európában ez nem szokás, nem divat, több az kára, mint a haszna, és így tovább. De visszatekintve most már 20 év után, az a benyomásom, hogy ezt előbb-utóbb meg kellett tenni, hogy ezt akkor és úgy, azt nem tudom, de ma már nem mernék olyan egyértelműen ellene szavazni. Egyrészt azért, mert ezek a határon túli magyar kisebbségek tényleg számítanak és vágynak valamiféle anyaországi támogatásra, hiszen az asszimilálódás...
Milyen jó az... erre például a Tihanyi beszélt.
Igen, na jó, ez egy más kérdés. Hát ott a minden...
Bocsánat,
a hazugság,
a rossz májam
hát,
szólalt
nem,
meg.
A realitás szólalt meg. Hát persze, ők csak a legócskább politikai haszonszerzésből tették és teszik ezt, de ha belegondolunk abba, hogy annak az egymilliós erdélyi magyar közösségnek, vagy akár a a vajdaságinak, vagy akár a szlovákiainak jól esik-e, bár ők nem vehették igénybe a kettős állampolgárságot szlovák barátaink miatt, de nem történt volna tragédia, hogyha a kettős állampolgárság mellett foglalt volna állást akkoriban a baloldal vagy a liberális oldal, hanem valamiféle gesztus lett volna, valamiféle, ha tetszik, lelki segítség. És nem csak anyagi, meg kulturális, meg politikai segítséget kell adni, hogy életben maradhassanak ezek a közösségek, hanem valamilyen lelki támogatást is. Nem tudom, hogy mi lett volna 2004-ben ennek a megoldása vagy feloldása, hogy kellett volna ügyesebben csinálni, de 20 év elteltével azt mondom, hogy végül is van egyfajta közösség, egy történelmi, egy nyelvi, egy összetartozási közösség. Nem biztos, hogy ezt a kettős állampolgárság megtagadásával helyes volt, ha nem is elvágni, de korlátozni.
Csak érzem, hogy nem értünk egyet, de most ebben nem menjünk bele, mert annyi aktuális dráma van, hogy most nem menjünk ebben bele, csak mondom, nem értünk egyet.
Egy szempontból azért szeretnék ebbe azért még egy dologra visszatérni, nevezetesen arra, hogy ezt az egész Trianon dolgot, ezt a magyar politika sem lenyelni, sem kiköpni nem tudja.
Nem akarja.
És hát természetesen arra kiváló, hogy a történelmi sérelmeken, a seben, a varrakat állandóan újra vakarjuk, és hadd vérezzen, ennek van politikai haszna, ezzel él is a Fidesz rendesen, de azzal, amit annak idején én magam lehet, hogy naívan gondoltam, hogy az Európai Uniós tagsággal ezek a határok valóban légneművé válnak, és ez a nemzeti szembenállás megszűnik, hiszen ez persze naivitás volt, de hát azért mégiscsak olyan országok példája, mint Belgiumé, vagy a német-francia viszony. Hát azért vannak Európában pozitív példák is erre, hogy a történelmi sérelmek ellenére Trianonnál is súlyosabb.
Finn-svéd az a legjobb.
Igen, csak hát az...
A belga azért nem, mert az lehet, hogy már megint kettész. Belgium, szóval nem, azért az elmúlt 20 év is azt mutatja Európában, hogy erősödik, most nem a jó értelemben vett, és pláne nem az Orbáni, de inkább az Orbáni értelemben vett szuverenista nacionalizmus, vagy identitás képző etnikai nacionalizmus. Ez erősödik, erre bizonyos politikusok és politikai erők rájátszanak. Azok, akik például ki tudják sajátítani maguknak azt, hogy hát ez a magyar közösség, ez a miénk, hát mi voltunk az elsők, mi vontunk be őket, bezzeg a liberálisok, a baloldaliak, ki akarták őket ebből zárni. Ha tehát ezek a valóban rossz szándékú és szélsőséges nacionalista politikusok, csoportok, erők azt mondják, hogy enyém annak a pozitív oldala is, miközben nem azt akarják, hanem csak a hatalmuk kiterjesztését, akkor azt mondom, hogy van ennek a közösségnek, van ennek az összetartozásnak egy pozitív oldala, amit nem szabad elfelejteni. Adott esetben, hiszen kiderült, hogy azért ennek a konkrét kára kifejezhető anyagi, uniós, politikai, egyéb kára, diplomáciai kára messze nem volt akkora, mint aminek feltételeztük, és előnye pedig lett volna, ezért gondolom, hogy talán át lehet ezt is értékelni.
Ha már szóba került a diplomáciai kár. Ugye a héten járt Budapesten egy nagyszerű, idézőjelben vett nagyszerű szerb politikus Boszniából, illetve nem régen a közszolgálati egyetemen felszólalt és beszédet mondott Mahmud Ahmadinejad, tehát úgy tűnik, hogy Budapest lesz egy ilyen gyűjtőpontja ezeknek a, hát finoman szólva is gyanús nemzetközi figuráknak, akik nem szalonképesek a Lajtától nyugatra, de nálunk valamiért Orbán Viktor ilyen szupermágnesként gyűjti maga köré ezeket a figurákat, és próbál ebből, nem tudom, hogy sikerül-e neki valami fajta diplomáciai előnyt kovácsolni. Hát, hogy a megveszekedetten antiszemita Ahmadinejadból vajon milyen előnyt lehet kovácsolni, ezt nem tudom.
Hát Babis is itt volt, meg a Ficó is itt volt, meg az Alternatíva Németországért Alíciája is itt volt, szóval a közel...
Alícia csoda ország.
Igen, Alícia, szóval itt a közeli országok veszélyes emberei, vagy hatalomba lévők, vagy hatalomba mehetők, azok is itt voltak, elég idegesítő.
Hát én azt gondolom, hogy ezek hamvába holt kísérletek. Nyilván, amiről beszélünk, és itt van az elefánt, hát az országon, de azt gondolom, hogy a világon, tehát az nyilván a fasizálódás, amiről beszélünk. Ez a kérdés, az egész világon ez a fajta törzs, és most a fasizmus alatt nyilván az Umberto Eco-i fasizmust értem, amikor egy ilyen törzsi alapú szemlélet, ez egy ősi dolog, a mi és őkre osztani a világot, és ebből aztán következik minden, az, amit most látunk. Ez a fajta, hívhatjuk néha nacionalizmus, néha populizmusnak, mit tudom én, miknek, ennek a lényege az ősfasizmus, tehát az ekkori ősfasizmus. Na most, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Hát valószínűleg, ugye ezt tudjuk, hogy ez mindig tragédiához vezet. Nem lehet veszett kutyákat egy a kolba terelni, mert hogyha már nincs ellenség, akit megharapjanak, akkor nyilván egymásnak esnek. Ez megint ezer történelmi eset van. Ezért mondom, hogy ez reménytelen, hogy ő most össze akarja. Szóval nézzük meg Amerikát, hát látjuk, hogy mi történt Trumppal és Muskkal, meg hát ezekkel egyáltalán ez az egész közösség, amit ott épített magának, nem működik. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán megint olyanra rakott, amire nagyon kicsi esély volt, ugye ez az ő mániája, hogy mindig olint nyom a kis esélyre. Ha bejön, akkor ugye az egész propagandagépezet ezt harsogja, ha meg nem jön be, akkor meg a propagandagépezet ezt elhallgatja. És általában nem jön ki a piros hetes, de ha egyszer kijön, akkor azt évekig hallgatjuk óriás plakátokon. Én szerintem ez, amikor a fasisztákat össze akarja terelni egy akkolba, az nem fog összejönni. Ráadásul az egész demokratikus berendezkedés Európa, amitől ugye tart, hát Szájért ezért hívta vissza, ugye, hogy legyen már végre egy arányos, legyen demokrácia Európában. Ez azt jelenti, hogy nem akarja, hogy majd, ha a szélsőségesek kerülnek többségbe, akkor vétózhassanak az olyan országok, mint mondjuk most Magyarország. Ugye azt szeretné, hogyha akkor viszont már készen állna egy olyan konstrukció, amiben tud többséget teremteni, jelenleg ezt nem tudja, Európa úgy van kitalálva, meg most már az egész világ, hogy nem lehet többséget szerezni ezeknek az erőknek egyelő.
Hát én ezzel a Umberto Eco-i fasizmus definícióval ugyan nem értek egyet, de ez most mellékes, ezt Ungvári Rudolfal szoktunk erről vitatkozni. De a dolog lényege az, hogy a világ olyan állapotba került, és 1930-as években még nem ilyenben volt, hogy a Földet globális akciókkal, intézményekkel, projektekkel lehet megmenteni, meg a nemzetközi nagyvállalatokkal szemben ilyen globális erőként lehet szembeállni, ezzel lehet megvédeni a békét, és így tovább, és így tovább. Most ez azt jelenti, hogy az állam, vagy a nemzetállam, attól függ, hogy a nemzetet hogy definiáljuk, az egy olyan keret, amely veszít a jelentőségéből, veszítenie kell a hatásköreiből, mert másképp ez a nemzetek fölötti életbevágóan fontos összefogás nem jön össze. És ez hatalmas ellenállást vált ki, és rengeteg érdekkel ütközik, és ezek az érdekek erősítik meg ezeket a szuverenista, nacionalista erőket. Ez azért más, mint ami a 20-as, 30-as években volt.
Hát más is, és más is a helyzet, ugyanis azóta az elmúlt mondjuk 50-60 évben a liberális demokrácia legalábbis a fejlett világban, a nyugati világban, de sok más fejlődő országban is előre tört. Volt, ahol abszolút stabilizálódott, az a nyugat, volt, ahol a rendszerváltás után, mint Kelet-Európában úgy látszott, hogy megkapaszkodott, erőre kapott, és új lehetőségeket nyitott. Még olyan országokban is voltak kezdeményei, mint Kína, hát persze nem liberális demokrácia volt, de a totális elnyomó erőszakos diktatúra helyett egy fokozatos nyitás, ami hozott magával egy hatalmas gazdasági fellendülést, és sokan abban bíztak, hogy na majd akkor ez kinyitja a politikai szabadságjogokat, és Kínában nem történt meg. Meg Oroszországban sem történt meg. De a helyzet azért is más, mint 100 évvel ezelőtt, mert ez a liberális demokrácia, amelyik sokáig nagyon jól működött, sok problémát meg tudott oldani, jól tudott kezelni, az elmúlt egy-másfél évtizedben kudarcot kudarcra halmozott ebben. Nyilván a saját hibája is, vagy hibái is belejátszottak, aztán a nemzetközi pénzügyi válság 2008-2009-ben ez alapjaiban rendítette meg, aztán néhány évvel később a Covid, hogy itt van egy világjárvány, és a világ, amelyik ennyire globalizálódott, egyszerre csak mindenki befelé fordul, mindenki lezárja a határait, senki nem enged senkit sehová, milyen válasz ez. Szóval, és hát akkor beszéljünk arról, hogy a klímaváltozás egyre drámaibb példákat hoz országokban, hogy itt ez a katasztrófa, ott az a katasztrófa, jó, zöldítsünk, megállítottátok? Hát nem, mert ahhoz évtizedek kellenek, az emberek meg nem így gondolkodnak, társadalmak nem így gondolkodnak. Tudjuk, hogy itt a probléma, ti is tudjátok, azt mondtátok, hogy a zöldítéssel majd meg lesz oldva, hát nem lett megoldva, mert egyre súlyosan.
Nem lett zöldítés.
Nem lettünk zöldek, igen. Igen. Szóval miután ez a helyzet, ezek globális problémák és globális választ igényelnek, ezért racionálisan az volna a helyes válasz, hogy hát akkor ne az Európai Unió 27 tagállama külön-külön, hanem például, ha már összefogtak, ha már közösek az értékeik, együtt próbáljanak választ találni rá. De mint kiderül, Európa is kevés hozzá, Amerika is kell hozzá, Kína is, Oroszország, a többiek is. És miután nincs válasz, és egyre súlyosabbak ezek a globális problémák mindenhol helyben, ezért az emberek azt mondják, hát jó, kipróbáltuk, nem megy. Hittem az intézményeiteknek, hittem a demokratikus vitában, hittem abban, hogy majd akkor a tudomány, meg a technika fejlődése, meg az okos politikusok ilyen-olyan kompromisszumai segítenek, és ehelyett egyre rosszabb. Úgyhogy jöjjenek a kemény emberek, rendet Amerikában, tegyük újra nagyjá Amerikát, tegyük újra nagyjá Európát, vagy Magyarországot, gondolja Orbán Viktor, és mondja, és a többiek. Vagyis itt egy egészen új helyzet van, és nem mondom azt, hogy Orbánnak nincs esélye a sikerre. Sajnos a jelek azt mutatják, hogy egyre nagyobb esélye van. Ahogy Romániában éppen, hogy sikerült elkerülni a nagyon szélsőséges, nagyon durván nacionalista, és nem csak magyar ellenes, nagyon durván antidemokrata jelölt győzelmét, úgy Lengyelországban nem sikerült a kicsit kevésbé szélsőséges, de azért mégiscsak elég szélsőséges jelöltnek a győzelmét megakadályozni, és ez az Alice Weidel Németországban, lehet, hogy Németország e pillanatban legnépszerűbb, vagy majdnem legnépszerűbb pártja. Tragédia. Ausztriában. Itt van ez a boldog Ausztria. Messze a legnépszerűbb párt, a Szabadságpárt. Tele vagyunk ilyenekkel, és hát az Egyesült Államok a legnagyobb.
Gyuri, azért Ausztria esetében mély történelmi gyökerekről is beszélhetünk.
Hát Németország esetében is.
És érdekes módon, ugye, de talán logikusan is éppen a volt NDK, vagyis a keleti tartományokban igazán jól szerepel az AfD, nagyon sok szempontból, ugye Türingia, és így tovább, tehát azért ez mindenképpen egy nagyon furcsa történet. Azzal együtt, hogy ugye, ahogy a műsor első felében is elhangzott, hogy például Magyarország esetében, amely egyre kevésbé hasonlít az európai liberális demokráciákhoz, ahol azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy kisebb-nagyobb problémákkal, de mégiscsak a közös gazdagságot terítették egy jószerével egyenlő mértékben, a kommunista rendszerben meg a szegénységet sikerült teríteni, hát mi meg egyre inkább haladunk ebbe a banánköztársasági latin-amerikai társadalmi modell felé, ahol nagyon kevesen hihetetlenül gazdagok, miközben a társadalom nagy része pedig hozzá sem fér a társadalmi gazdagság eredményeihez, akár egészségügyről, akár oktatásról, akár kultúráról legyen szó.
Szóval, mert te nem hiszel a hamisított statisztikáknak, ugye?
De nem ám. Szóval emiatt aztán egy teljesen más rendszer alakul ki Magyarországon, mint ami, és megint ugyanazt kell, hogy mondjam, ami a Lajtától keletre. Hát azért ott létezett
jólét. Nyugatra.
Bocsánat, igen, a földrajz. Szóval létezett jóléti állam, itt pedig egy rosszul léti állam létezik.
Még kevésbé létezik is.
Az igazság, hogy Európa megbénította magát, amikor ezt a szerkezetet, ezt a 6-8 államra, maximum 10 államra szabott szerkezetet, ami a konszenzusos döntéshozatalt illeti a legfontosabb dolgokban, ezt átvette egy olyan Európai Unióba, amelybe belevette az Szovjetunióról levált országokat, és ez így már nagyon nem működik. Így teljesen kormányozhatatlanná és hatástalanná válik az Európai Unió. Ez elképzelhetetlen működtetni bármilyen szervezetet úgy, hogy minden egyes tag a beleegyezése szükséges, vagy a kevésbé fontos ügyekben is hatalmas többségnek kell kialakulnia. Így aztán Orbán Viktort soha nem fogják igazából megszorongatni, mert jó néhány államnak, még a jobbaknak is van vaj a fejükön különböző jogállami ügyekben, még Olaszországnak is, nem beszélve Máltáról, Ciprusról, egyebekről. Szóval az Európai Uniót így kibővíteni, ez egy öngyilkosság volt, és azt hiszem, itt hosszabb távon nem lesz más megoldás, mint újra alakítani az Európai Uniót más szabályokkal, más rendszerben.
Nem, nagyon nem értek veled egyet, mert úgy gondolom, hogy azért a berlini fal lebontása az egyben egy erkölcsi kötelezettséget is rárót a nyugatra.
És ez igaz.
Hát ez egy erkölcsi, gazdasági, politikai és stratégiai, katonai szükségszerűség volt, hogy ennek megvannak a maga hátrányai, az biztos.
Nem az a baj, hogy kibővítették, de hogy is, az nagyon jó. Hanem, hogy ebben a szerkezetben, ebben a döntéshozatali folyamatban.
De hát ezt értem, és valószínűleg vannak taktikai problémák, vannak mechanikai gondok a működéssel. De hát ez egy olyan rendszer, és a világon kvázi egyedülálló, amely eddig a legnagyobb öntanulási képességet és önkorrekciós képességet tudta bebizonyítani. Ez az európai projekt. És gyakorlatilag, amiről most beszélünk, az maga a felvilágosodás lényege. Tehát én azt hiszem, hogy a fasizálódás és a felvilágosodás minden pillanatában ugyanez a beszélgetés elhangzott. 1780-ban, 1880-ban, 1980-ban az apokalipszis lovasai, ha úgy tetszik, a liberális oldalról is kilovagoltak, a fasiszta oldalról is kilovagoltak, mindenki világvégéket jósolt, és közben a felvilágosodás miatt a világ hihetetlen lineárisan fejlődik, a jólét egyre nagyobb, a boldogság is, boldogság indexek is nőnek egyébként ellentétben.
Skandináviában.
Nem, az egész világon általában a nagyobb probléma a túlsúly, mint az éhezés ma. Tehát csak ilyen egyszerű statisztikákat mondok. De hát, hogyha nyilván valaki elolvassa a Pinker könyvet, amelyik statisztikák ezreit tartalmazza, hogy bebizonyítsa azt, hogy hát azért azért baromi jól fejlődik a világ, és mindez a felvilágosodásnak köszönhetjük, hiszen a szegénységnek tényleg nincs oka, ugye a gazdagságnak van oka, és ez körülbelül az, hogy ez a jóléti állam megszületett. Szóval én azt akarom ezzel mondani csak, hogy igen, vannak gondok, de hát nem tragédiák vannak, és hát persze ez a kelet-nyugat, a felvilágosodás határán vagyunk ebben a helyzetben, ez mindig ilyen volt, és azt látjuk, hogy mintha tolódna egy kicsit keletebbre, persze nem olyan ütemben, ahogy szeretnénk, biztos, hogy nyugaton vannak ellen példák, van egy kis visszarendeződés, de még a nácizmus sem tudta visszavetni a fejlődést egyébként. Ha megnézzük, számszerűsítjük a dolgokat, még a nácizmus is csak egy olyan kis megrogyást jelentett a világ fejlődésében, ami statisztikai hibán belül van.
Hát én azt hiszem, hogy inkább a Harari-ra érdemes hallgatni, aki ugyanezeket a pozitív folyamatokat leírja, hogy ezek milyen jelentősek, járványok, visszaszorulás, éhező, stb. És ugyanakkor kibontja azokat a hatalmas globális veszélyeket, amik a világban jelentkeznek, tehát dialektikusan...
Harari az apokalipszis egyik lovasa.
Igen, szóval...
Bocsánat, hogy itt egy picit ezt a filozófiai mélységű beszélgetést megtöröm, de azt gondolom, hogy térjünk egy picit vissza még a hét eseményeire.
Dodikra.
Nem is annyira Dodikra, mint inkább a Fideszen belül feszülő ellentétekre, hiszen köszönhetünk Lázár Jánosnak most egy új kifejezést, ezt az úgynevezett luxizást, illetve köszönhetünk egy nagyszerű önleleplező videót a 444-es Kaufmann Balázsnak, aki Münchenben elkapta Mészáros Lőrincet, akiről megint kiderült, hogy két összetett mondattal nem képes válaszolni egy értelmesen föltett kérdésre, és egyben lerántja ezzel a leplet arról, hogy tulajdonképpen hogyan is lett ő Magyarország leggazdagabb embere. Meg hát ugye a nagyságos asszony, aki több milliós rózsaszín blézerben megy el jótékonykodni, meg a jachtok, meg az új luxus repülőgép, 22 milliárd forint, ha jól emlékszem, egy Global Challenger.
Használt.
Hát igen, meg kopott volt bizonyára a mahagóni betét egy picit. Szóval, tehát ezt egyre többen teszik szóvá, vagy egyre jobban látható, és meglepő módon egy olyan ember teszi ezt szóvá, aki pedig a saját vadászkastélyában ezres terítékű fácán vadászatokat rendez a saját haverjainak. Szóval...
És akkor megszólal a kormány egy másik tagja, bírálva őt, ugye Navracsicsról van szó. Tehát vannak repedések a Fideszben, nyilván nem előre kitalált módon, hogy mutassuk meg, hogy azért mi szembenézünk a problémákkal, és őszintén megvitatjuk, kormányon belül is lehetnek viták, nézeteltérése, ilyen az igazi demokrácia, Orbán Viktor nem riad meg semmitől, a kritikától sem, nem. Az biztos, hogy Lázárnak ez a szereplés sorozata, ez egy központilag elhatározott Orbán Rogán által kijelölt feladat, amiben lehet, hogy Lázár boldogan szállt bele, mert ez illik az alkatához, én ezt megoldom, megcsinálom, bárkivel elbírok, és még meg is mutathatom magam, hogy ha véletlenül Orbán Viktornak kellene egy utód, akkor én vagyok a megfelelő ember, de ezt kitalálták. Az, hogy Navracsics ezt elkezdte bírálni, akár ezt az elhallgattatási törvényt, akár a Pride betiltást, akár Lázár Jánost, akár a luxus fényűző életmódot és avval való hivalkodást, az már szerintem nem egy központilag elhatározott reakció volt, hanem annak a finom jelzése, hogy van valami a Fideszben, ami nem egészen ugyanaz, mint volt. Itt vannak, és nyilván a válság miatt vannak egyre erősödő nézeteltérések, hogy ezek például valóban ahhoz vezethettek-e, hogy visszavonják, vagy elhalasztják a törvény bevezetését. Visszautaljak itt az indító kérdésre, ezt nem tudom, de hogy vannak, és hogy a számokból következően, a számok ugyanúgy nekik is rendelkezésükre állnak, mint az átlag olvasónak, hallgatónak. Igen, a számok számos közvélemény kutatás alapján azt mutatják, hogy a Fidesz nem nyerésre áll. Hát ezek után nyilván mindenki elkezd vakarózni, néhányan meg is nyilvánulnak, néhányan elkezdenek odafutni kétségbe esetten a főnökhöz, csinálj már valamit, és ő meg mindig kitalál valamit, most éppen azt találja ki hetek óta, hogy Ukrajna akarja megtámadni Magyarországot, az ukránok összevonják erőiket, meg a szemöldöküket, meg összefognak a Tiszával, meg ezzel a Ruszin Szendivel, aki képes volt Ukrajnát dicsőíteni, dicsőség Ukrajnának, egyébként éppen most volt pár hete Odesszában Mark Rutte a NATO főtitkára, és találkozott Zelenszkijel, mondott egy beszédet, mivel fejezte be? Szláva Ukrajini, mondta a NATO főtitkára, felháborító. Hát ugye, kit képvisel ez a NATO-t, vagy Ukrajnát? A lényeg az, hogy Orbán megpróbálja most kétségbeesésében az ukrán ellenességet fölhevíteni, és rátolni a Tiszára, az ellenzékre.
Azért nincs igazad, mert nincs mit fölhevíteni. Fölhevíteni azt lehetne, ha létezne ilyen. Hát ez az ő problémájuk, hogy próbálnak generálni valamiféle botrányt, és emberek, ugye ezteket a hisztériát, ez sikerült ugye a migránsok ellen, aztán jött Soros, hát talán Gyurcsány volt az egyetlen, vagy az utolsó, akinél ez még igazából jól sikerült, de hát tényleg az, amiről mondtam, hogy amihez nyúlnak, abból kánismerga lesz, hogy foci hasonlattal éljek, hát mi azért néhány évtizede már látjuk a politikát. Látjuk azt, hogy a politikusok úgy működnek, hogy akinek gurul a labda, annak minden sikerül. Az állandóan jó helyre pattam, mindig gólt lő, jól passzol, akinek meg nem gurul, az bármilyen flikflakot csinálhat, az elbénázza, elpattan tőle, a közönség röhög, aztán hát tudjuk a közönség milyen, kegyetlen, és most ezt látjuk Orbán Viktorral és a Fideszel, hogy minden labda érintésük iszonyatosan vicces. Tehát elkezdett röhelyes lenni, és akkor most kiabálna, most épp Ukrajnát, de hát a magyar társadalomban nem gyökerezik homofóbia például a magyar társadalomban. Lehet biztos, hogy vannak homofóbok, de az egész társadalom legmélyén nincs kimutatható
nagyon
komoly.
Nagyon jóhiszeműen nézed a magyar társadalmat, szerintem van ukrán ellenesség is.
És én azt gondolom, hogy
lehet
gerjeszteni, de nincs olyan, de amikor két magyar összehajol, akkor nem az van, hogy figyelj, jó lenne ez az ország, csak ezek az ukránok, vagy szóval jó lenne ez az ország, de hát ezek a melegek.
Egyetértek veled, hogy amikor kitört a háború, és a menekültek tömegesen érkeztek Ukrajnából, én a nyugati pályaudvaron meg a keletin is ott voltam, segítettünk is rajtuk családilag, és azt láttam, hogy van egy nagyon erős, ösztönös segítségnyújtási készség a magyarokban ilyen szempontból. Az elakadás akkor történt, amikor magyar nyelvű kárpátaljai roma családok érkeztek. Na, ott
na azt én nem mondom, hogy nincs roma ellenes hangulat, azt nem mondom, de az organikusan megvan, de arra meg ugye nem mer rájátszani, mert az tényleg tragédiához vezetne, az társadalmi robbanáshoz vezetve, nem beszélve arról, hogy hát a szegény...
Mintha nem játszottak volna már rá a cigány ellenességre.
Igen, de most szükségük van rá.
A kárpótlást, akkor milyen hisztéria volt?
Jó, de most nézzétek meg, hogy a szavazat, én ugye olyan helyről jövök, ahol ugye Hevesből, ahol a délhevesi részben 90 pluszos a szavazati arány a teljesen cigány falvakban. Ezek az emberek gyakorlatilag kiszolgáltatott jobbácsorban élnek. Abszolút a főszavazói.
Ez viszont már akár egy több részes műsornak is lehetne a része. Én nagyon szépen köszönöm Révé Sándornak, a HVG publicistájának, Vel Zoltánnak, az egriszín.hu főszerkesztőjének és Bolgár György kollégámnak, hogy időt szánt ezeknek a kérdéseknek a megbeszélésére. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió heti politikai elemző műsorát hallották. Az adás elkészítésében közreműködött Csernyászki Judit, Józsa Márta, Kárpáti János és Horváth Ádám. A nevükben is elköszön a műsorvezető, Hardi Mihály. Legyen szép, hosszú hétvégéjük!
A Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.